Kedves hallgatóink, most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Batthyány Júlia végrendeltében rendelkezett arról is, hogy itt Bolyba a településen egy kisüzlet óvoda létesül. Naponta tejet kellett adni a gyerekeknek, kenyeret kaptak, teljes ellátás szinte, és hogy szakmai kezekbe kerüljön, Vince és nővéreket hozattak ide.
Bolyba településen vagyunk, Pécs és Mohács között. Jó napot kívánok! A Montenuvo és a Batthyány család történetét fogjuk mi itt felgöngyölíteni. Belépünk a Batthyány Montenuvo kastélynak az udvarán. Na most egy gyönyörű fehér klasszicista épület, gondozott kertel. Ennek a történetét kezdjük el mi felgöngyölíteni Vajta Lászlóval, aki a településnek a jó ismerője. Talán induljunk a batthyányiaktól, mert hogy ők építetik egészen konkrétan Fülöp ezt a kastélyt, valahol ott a 19. század elején, mikor pontos?
1805 és 1808 között épült a kastély, ami előtt egy vadászkastély volt.
Hogy csatlakoznak be az itteni életbe a Montenuvók?
Hát ez korábbi történet. A Batthyány Ádám, aki részt vett az 1687-es második mohácsi ütközetbe, ezt a birtokrészt kapta a császártól.
Összejön egy autó, úgyhogy picit arrébb megyünk.
Majd a felesége a Stratman Eleonóra vitte tovább, és olyan 3-4 nemzedék után az 1700-as évek végén két Batthyány birtokolta, a Batthyány Fülöp és a Batthyány Iván. Batthyány Fülöp volt a gazdagabb, és akkor ő úgy döntött, hogy a vadászkastély helyett építi ezt a kastélyt. A tervezőjéről, meg a kivitelezőjéről szinte semmilyen forrás nem maradt meg. Batthyány Fülöp utód nélkül halt meg, és az Iván lányára hagyta a hagyatékát, azt meg úgy hívták, hogy Batthyány Júlia. Na most itt lép bele a Montenuvo, illetve a Neuper család.
Ez a kettő ugyanaz.
Igen, mert ez egy tükörfordítása olasz németről. Na most a Neuper család az úgy kerül ebbe a történetbe.
Hát a szabadságharc kapcsán kerülnek ők ide valahogy, nem?
Igen.
Vagy mégis?
De nem.
Na, akkor ebből tájékozódjanak, kedves hallgatók, szóval akkor hogy van ez?
Hát úgy van, hogy a Ádám Neuperg úgy kerül a császári családhoz, régi ősi német-osztrák család, hogy Napóleon felesége, Mária Luisa, mikor Napóleon számüzetésbe került, Ferenc császár, őt rakta pármai régensnek, az Ádám Neuperget pedig hát ilyen kísérőnek, meg ilyen felülvigyázónak, meg főminiszterévé tette, aki Napóleon fogsága közben, hát egy kicsit
közelebb került Habsburg Mária Luisához minden értelemben.
Így van. Először született egy lány, majd Napóleon halálakor, tehát 1820 májusában született meg a másik gyerek, az pedig Wilhelm Neuperg lett. Ez katona férfi volt, mint a Neupergek általában, és ő részt vett a 1848-49-es forradalom leverésében. Aztán a szerelem úgy látszik, az fölülírt mindenféle politikai iratot. 1850-ben feleségül vette Batthyány Júliát.
Aki egyébként Batthyány Lajosnak a rokona.
Batthyány Lajos rokona, igen. És így egy Batthyány és egy Neuperg házassága megtörtént, és 1864-ben kérte, hogy más néven legyen, egy tükörfordítással olaszosra változtatta Montenuvóra.
Erről a házasságról a szerkesztő Wagner Mária megkérdezte Katona Csaba történészt is.
Ne felejtsük el, hogy a arisztokrácia az alapvetően nemzetközi volt. Tehát a 1867 előtti társadalom, a polgári társadalom előtti rendi társadalom azért nagyon másként működött, mint ami utána következett. És alapvetően az a mondás, hogy suba a subához, guba a gubához, az nagyon is működött. Petőfi Sándor vagy Szendrei Júlia házassága ma mintaszerűnek tűnik, egy szerelmi házasság, hiszen azon az alapon működött, hogy a polgár az érzelmeinek teret adhat. De a régi idő fölfogása az nagyon nem erről szólt. Az tehát, hogy egy arisztokrata család sarja feleségül vesz egy arisztokrata leányt, az teljesen normális dolog volt. Az meg, hogy a családtagjai között voltak esetleg ellentétek, ilyenkor háttérbe tudott szorulni. Tehát igazából az történt, hogy a Montenuvók meg a Batthyányiak olyan értelemben rokonságba kerültek, hogy a Montenuvó fiú feleségül vette a Batthyány lányt.
Folytassuk Vajta Lászlóval.
Neuperg, most már Montenuvo Vilmos, ők ide költöztek Németbolyba, ebbe a kastélyba. Már előtte megszületett Albert Montenuvo.
Igen.
Majd annak a gyereke lett a Montenovo Nándor.
Aki egyébként aki magyarosít, mert eredetileg Ferdinánd.
Igen, 1888-ban született a Nándor. Ő lett az, aki teljesen magyarnak vallotta magát. A első világháborút végkatonáskodta, de aztán jogászként járt a Bécsi Egyetemre, és elkezdett gazdasággal foglalkozni, modern gazdaságot épített föl bolyba.
Wagner Mária a Katona Csaba történésszel folytatja.
Mindent, ami ma megvan bolyban, tulajdonképpen neki köszönhetnek.
És ő itt valóban nem mint a gazdaságot akart kialakítani, és ki is alakította. Nevezetes volt a szülőiről, nem véletlenül neveztek el róla például egy bort is a közelmúltban, a Villiány, erre a hagyományra, erre a tradícióra utalt vissza. De az ő életét tekintett arra, hogy 1888-ban született, már rendszerváltások sora tört a derékba. Meg kellett élni az osztrák-magyar monarchia szétesését. Édesapja, a fő udvarmestere volt Ferenc Józsefnek, egy abszolút aulikus, udvarhű ember. Ő egyértelműen Magyarország mellett tette le a voksot, és a két háború közötti Magyarországon is itt maradt, itt élt.
Ugye ezt mondta, hogy őt magyarnak vallotta magát, de teszi ő ezt akkor, amikor a monarchia széthullik. Tehát simán vallhatta volna magát osztráknak, de hogy miért választotta a magyar identitást, arra van bármilyen gondolata?
A feleséges erdélyi solymosi lány volt, ennek volt 4 gyereke, meg őnek lett még 3 lánya. Hát ő magyarnak vallotta magát, minden Magyarországhoz kötött.
És az a gazdálkodás, amit ő vezetett, azt tudom, hogy volt állattartás, vetőmagnemesítés.
Vetőmagnemesítés volt, igen, nagyon magas szinten művelte a legkorszerűbb technikákkal. Hát itt van egy múzeumunk, a Békáspusztai helyen, azt még a Batthyányok nevezték el, és ott nagyon komolyan lótenyésztéssel foglalkozott, hannoveriekkel, és mindenek korszerű. Ha jól emlékszem, 1903-ban már telefonnal a birtokait összekötötte, egy kis vasutat tett a pusztáról le a vasútállomásig, mert hát bolyban már 1858-ban már vasút volt.
Közben mögöttünk munkálatok zajlanak, hogy azt hallják a háttérben, és éppen hamar ott tartunk, hogy telefonja volt ott a 20. század elején. Elméletileg arra is büszke volt, hogy neki voltak a legjobb gépei, tehát a legjobb traktorai a különböző kertészeti munkákhoz.
Így van. Billenőekéktől a gőzgépig, cséplőgépek, tehát jó gondolkodott, és hát nagyon korszerűen fő volt szerelve. A tehenészete volt, például egy svájcerei volt, azt mondja, hogy svájci típusú istállóik voltak, azt kint lehet majd látni, hogy kimegyünk majd a mauzolomba, ott lehet látni. És hát közben a felsőháznak örökös tagja lett, ők ellenszavazott mind a 4 zsidótörvénynek, ezért 44-ben nyilasok elvitték Sopron kőhidára, onnan tovább vitték, és az amerikai felszabadultán visszajött ide, de addigra itt a kastélyát teljesen kirabolták. Na most valamennyi kapott vissza 100 holdat, utána ő még lemondott még 70-ről.
És aztán utána már egy kovalt váddal elítélik, az már az 50-es évek eleje.
Pedig az volt, hogy fegyvereket rejteget, szenvedélyes vadász volt, volt egy fegyvergyűjteménye, ilyen hatástalanított fegyverekből, tehát az épp elég volt ahhoz, hogy vádat emeljenek ellene, és 1950-ben a rögtön ítélő bíróság életfogytiglanra ítélte, és a tisztartóját, a Linzer Aladárt pedig 15 évi fegyházra ítélték. Bekerült Márion Osztrára, és másnap meghalt.
Hát a hivatalos papírok szerint tüdőgyulladás.
Én meg másképp tudom, mert megtaláltuk, ez ilyen magánnyomozás volt, a kórházi leveteit, mert 1950-ben, már novemberében már tüdődaganatot állapítottak meg nála, majd 51 tavaszán már vérköpetek voltak, és akkor kapta az ítéletet, és így került bele Nosztrára.
Végül ott hal meg, hogy milyen körülmények között, azt nem tudjuk.
A végső körülményeket nem lehet tudni, egyesek szerint volt valami erőszakos dolog is.
Tehát, hogy az AVH őt halálra vertett?
Hát nem volt nehéz, mert utána ez a tisztartója, Linzer Aladár elmondta, amikor már elmondhatta, mert ő 56 után szabadult csak, hogy hát annyira gyönge volt már akkor, mikor bekerült a herceg, hogy hát már alig tudott lábra állni. Azt, hogy mikor találták meg, meg hogyan, a család, meg Linzer segítségével, hát exhumálták. Könnyű volt megtalálni, mert akik temették különböző ilyen nővérek, üvegbe tett cédulákkal megjelölték ott a halottakat. 66-ban exhumálták, és ide került bolyba a családi mauzóleumba, amit majd megnézünk.
Annyit szeretnék még kérdezni ezzel az épülettel a kastéllyal kapcsolatban, hogy ma is egyébként egész jó állapotban van, de miként működik most?
Most sehogy sem működik. Mikor 51-ben vitték, ez egy állami lett. Mivel itt a szomszédban volt egy kis láncos kutyánk, ezért ez egy határőr laktanya volt. Aztán 58-59-ben kimentek innen a katonák, majd kis átalakítással egy fogyatékos gyermek otthon lett.
Minek után magába a kastély épületben nem mehetünk be, csak kívülről annyit el tudunk róla mondani, hogy kétszintes, viszonylag jó állapotban van, bár egy-két üvegezés ráfér, mert van, ahol ilyen faros lappal vannak berakva az ablakok, de mondjuk a tető szerkezete épp.
2018-ig a Baranya megyei önkormányzati, most a magyar állam tulajdona, a hátsó részben vannak még pavilonok, ahol fogyatékos gyerekek laknak.
Schweyer Rita 2009-ben járt a fogyatékos fiatalok otthonában, amikor még a kastélyban is voltak gondozottak. Akkoriban Varga Lászlóné volt az igazgató, vele járta be a különböző osztályokat.
Mondj csak, szeretsz te itt lenni?
Szeretek!
És most mondd, éppen egy kis autón ül.
Szeretek, menj bele!
Krisztián, és mondd meg, hol laksz te?
Istvánba!
Az István utcai lakótomba lakik.
Mert hogy önökhöz több lakóton is tartozik.
Így van, három lakótonunk van a város területén.
És akkor most hogy kerül ide, Krisztián?
Napközben nincsenek a lakótomban, az intézet területére jönnek, vagy fejlesztésre, vagy dolgozni.
Azt mondta, hogy ez egy különleges hely.
Ebben az épületben az alsó szinten a D-osztály helyezkedik el, a felső szinten a B-osztály. A D-osztályon fennjárók vannak, és a B-osztályon ágyban fekvők és dolgozókesek.
Itt vagyunk az egyik szobában.
Ez a szoba 7 ágyas, mondjuk itt az egyfőre jutó négyzetméter, amit a törvény előír, megvan, szép tágas a szoba, de azt gondolom, akkor sem jó az, hogyha heten alszanak egy szobában.
Kastélya itt van, senki nem lakja, és semmi nem tudom, mi történik, mert semmi sem történik, most már 18 óta.
Várja és sorsának a jobbra fordulását.
Még valamit szeretnék hozzátenni, lehet látni két majdnem hasonló épületet.
Az oldalsó épületek, a két fehér egyszintes
jobbról,
épület.
Az jelenleg is a gyermekotthonnak a konyhája, ez pedig a
baloldali
részen, ez pedig a kastélyhoz tartozó kocsiszín, jelenleg pedig idősebb gondozási központja.
Elindulunk jobbra, a már említett épület. Ezre zöld ajtón fogunk bekéreckedni László előre, mi követjük őt szorosan, és akkor beérünk egy macskakővel lerakott térre, rendezett kertbe. Ki van rakva, hogy szociális központból, ez bele van matricázva az épületnek az üvegébe. Foglalkozás van, azt mondják, és egy folyosón vezetne minket előre, ami egy nagy térbe nyílik, a tér fölött vannak a boltívak, illetve mellette a különböző oszlopok, és ezek a csillárok, tehát ide hajtották be egykor a szekereket és a kocsikat.
Lehet látni, hogy azért igényesen építették meg.
A gondozási központban éppen foglalkozást tartottak, ezért csöndbe kellett lennünk. Farkas Erika viszont már járt itt 2017-ben. Neki az akkori polgármester Hárs József mutatta meg a helyet.
A kastélynak a kiszolgáló épületéből alakították ki. Leges legelején ez volt a vendéglovak istálója. Ez egy szép nagy épület, bal oldalon most egy nagy konyha van, a jobb oldali kiszolgáló épület a miénké. Visszaalakítottuk, amennyire lehetett a régi épületet, lovak teremnek hívjuk. Gyönyörű oszlopsoros, boltíves kialakítása az épület. Klubtermet alakítottuk ki a hajdani vendégistálóból.
Ez egy idős otthon?
Igen, ez gondozási központ, 49 apartmanunk van, nagyon nagy a túljelentkezés.
Hát épp ezt akartam mondani, hogy itt aztán lehet tolongás.
Maximum 50-en tudunk lenni az intézményben, és kb. 80 várakozó van.
Hátraharc, nem zavarunk tovább, és ahogy kilépünk az idősek otthonából, Vajta László mondja, hogy most nekünk balkézre az az épület, az is Batthyány Júliához kötődik, milyen módon?
Batthyány Júlia végrendeltében rendelkezett arról is, hogy itt Bolyba a településen egy kisüzlet óvoda létesüljön, ami teljesített a unokája. 1882-ben létesült, azt is meghatározta a végrendeletében, hogy naponta tejet kellett adni a gyerekeknek, kenyeret kaptak, teljes ellátás szinte, és hogy szakmai kezekbe kerülni, Vince és nővéreket hozattak ide, akik ezt az egész óvodát működtették, illetve hát a gyerekekkel foglalkoztak.
Megyünk vissza a zöld kapu felé, akkor azt mondta, hogy még van egy gazdasági épület, amit meg tudunk nézni.
Kastély után van mindjárt, az is a kastélyhoz szorosan tartozik, kapukkal választották el. Hát itt egy nagyon híres gazdatisztja volt a Manninger Gusztáv Adolf, aki országos hírűvé tette ezt az egész vidéket, mert szakmailag az egyik legkiemelkedőbb ember volt.
Az mit jelent, hogy osztott fel kerek köztük a munka.
A szakmai rész az a Manninger Gusztáv Adolfé volt, és a Montenóval az egész gazdaságot ez vitte előre, és ezért lett ilyen korszerű, mert nagyon komoly szakemberekre bízta. Magát az erdészetét is, meg a kertkultúrát is, a szántóföldit is.
És akkor az épület, ami felé közeledünk, akkor az az lenne, aminek olyan kerek a teteje?
Ja, van neki egy kupolája, abban részben van több helység. Jelenleg át van alakítva egy étterem, most nem működik, de azelőtt ez egy erdészet volt a háború után, amikor már elvették a vagyonokat. Az erdészet után pedig hát különböző szervezeteknek volt, itt volt a Hazafias Népfront, meg hát minden ilyen politikai szervezet, és akkor az önkormányzat megvette és átalakította ezt egy étteremmé.
Egyébként Bojral annyit, hogy egy gyönyörű kis város, nagyon szép sétáló utcákkal, most mi fák alatt sétálunk e felé, a kupolás épület felé. Maga a Batthyány és Montenuvo kolt, az külön-külön együtt mennyire tartja magát itt a településen?
Meg van becsülve a Montenuvo Nándor. Egy utca van elnevezve a Júliáról is.
És itt megállunk.
Megállunk. Itt van egy kapu, és itt pedig van a kastélynak a park, ez egy 11 hektáros rész, akár ebbe is bemehetünk.
Jó, hogy ez még mindig park?
Még mindig park. Hát egy kicsit el van hanyagolva a faállomány, mert annak idején a háború után a itt lévő katonaságnak a gyakorló terepe volt. Én még emlékszem, mert korom miatt emlékszem, még a lövészárkokat, futóárkokat, még mindent lehetett látni, mert annyira kizsigerelték ezt a parkot. Ez egy nagyon szép angol park volt Montenuvo idejében.
Nekem ez ilyen ősfásnak tűnik.
Ennyi fa nem volt. Van egy eredeti falistánk, ami 1888-as, ott körülbelül 800 fafajtát meg fát ültettek be. Sajnos itt egy csomó invazív, meg utána nőtt fák vannak. Fölmértük ezt 5 évvel ezelőtt, 3800 fát találtunk.
Picit modernizáltak rajta, tehát magunknak jobb kézre talán teniszpályát látok, de valamilyen sportpálya az biztos. Teniszpálya, jól mondtam.
Menjünk, akkor találunk egy futballpályát, és van két kézilabda pálya, méretű nagyságú pálya.
Azért a Batthyányáknak volt ízlése, tehát a kert még mindig csodálatos, és azért ez mondjuk egy bő 100-150-200 évvel ezelőtt még vadregényesebb lehetett.
Nem, hanem inkább szellősebb volt, több térrel, hangorpark jellegű volt, tehát voltak tisztások, és facsoportok voltak. Itt a probléma az, hogy a fák itt maguktól nőttek föl, és elnyurgulnak, mert mindegyik megy a fény után, és ezért ilyen
hosszúkások.
Itt van egy platános csoport, ami egy kicsit védett rész, és található még köztük néhány, nem sok már, ami még akkori, tehát 150 éves fák, 170 évesek.
Ahogy sétálunk itt a főutcán Vajta Lászlóval, azt mondta, hogy minden épülethez, legalábbis nagyon sokhoz hozzá lehet csatolni a batthyányiakat, mert hogy most épp egy volt kocsma épületnek az új részébe jövünk be. Jó napot kívánunk! Kiállítás, aha!
Ez lett a művelődési központunk. Ez valamikor kocsma volt, aztán iskola lett, most meg egy kis átalakítással egy nagy teremmel, hát itt lehet látni egy kis Makovesz utánzattal, pedig van egy nagy termünk.
És akkor ami ott előttünk volt, a régebbi épület az, ami a 19. századi és a Batthyányiakhoz kötődik, a kocsma.
Meg a mögötte lévő rész, az pedig mozihelyiség, ilyen kulturális terem, amivel akár vetítéseket is, vagy bármit lehet. Előadások vannak, nyugdíjasoknak van szabad egyeteme.
És akkor megyünk a már oly sokszor emlegetett mauzóleumhoz, ott folytatjuk. Belépünk Vajta Lászlóval a mauzóleumnak az udvarára. Azok az oszlopok, amik ott a bejáratnál vannak, ez létezik, hogy az márvány.
Igen, márvány oszlopok. A felső középső részen pedig a Montenuvo címer van.
Na menjünk közelebb, nézzük meg.
Egy neo-román, neo-vót épület, és egy Karl Kaiser nevű osztrák építész tervei alapján készült. A Montenuvo Julia végrendeletének megfelelően kicsit késve építették fel, és 1894-ben lett felavatva, és akkor kerültek ide, exhumálva lettek az halottak. A bejárati ajtó, a vasalat, az mind-még eredeti. A mauzóleum rész, ez föl lett 2005-ben újítva. Jelenleg ravatalozónak használjuk. Montenuvo Julia végrendeletében azt szerepelt, hogy használhatjuk az alkalomnak megfelelő szertartásokhoz.
Elkezdünk felfele lépcsőzni, mellettünk ezek a fehér és vörös márvány oszlopok, és akkor a már említett vasalatos ajtón László bemegy. Jó vastag fából készült ajtó van, és mint ahogy hallják, jó nagy a belmagasság, mert hogy egy kicsit visszhangzik, és László kapcsolja a különböző fényeket, és épp boltívek alatt állunk egy jó nagy oszlop mellett.
Ez az oszlop, ez a gránit oszlop, ez tartja az egész boltozatot a toronnyal együtt. Ebben van három olyan arc faragban, ami az elmúlást mutatja, körben vegyünk meg, lehet látni fiatal, idősebb, még idősebb.
Na, tegyük meg, mert ez körülbelül egy ilyen egy méter átmérőjű oszlop, és akkor honnan kell elindulnunk, hogy az elmúlás kezdet. Igen, tehát ez mondjuk ahol elkezdődik, akkor ott még fiatal, egy 30 fokkal arrébb ott
mutatja ezeket az arcokat, tehát ahogy öregszik.
Az emberi élet állomásai.
Pedig hát egy olyan ünnepé készül, mint Bolyba, minden húsvét hétfőn az Emmaus járás, hát ami nemzeti örökségvédelemnek is egyik része. Itt húsvét másnapján itt egy koncert készül, énekkoncert.
Mindezt úgy kell elképzelni, hogyha belép az ember, akkor a bejárattal szembe van egy vörös márványból készült oltár, felette természetesen Krisztus szoborral, és akkor itt a két oldalt van a Montenuvo családnak a katakombája, és itt hozzánk legközelebb pont Montenuvo Nándor van, Nándor felett Alfréd.
Igen. Ha itt megnézik, a Nándornak van egy piros-fehér-zöld koszorúja, amikor itt a szakiskola épült, illetve hát működött több mint 10 évig, Montenuvo Nándor volt a neve.
Katona Csaba történész az emlékezés fontosságáról mesélt Wagner Máriának.
Én még soha ilyen barátságos és szép mauzóleumot nem láttam. Az egész olyan, mint egy barátságos kis kastély valamikor a gótika és a román kor határáról.
Emlékezni kötelességünk rá, és tisztelettel adózni az emlékének, az pedig, hogy a Montenuvo Nándornak az emlékezete ma is él, az azt gondolom, hogy több dolognak köszönhető. Egyrészt szerencsére nem sikerült az emlékét eltörölni ez alatt a néhány évtized alatt, amíg háttérbe szorult. Nyilván a szocializmus idején az emlék megfakult, de nem eltűnt, és a helyi emlékezet megőrizte. Ma pedig már azt gondolom, hogy a hivatalos emlékezet politikus egy pozitív személyiségként gondol rá. Hadd mondjak erre egy olyan gondolatot, amit én már többször hangoztattam itt ott, október 6-a kapcsán. Amikor elhangzik, hogy kivégezték a 13 tábornokot Haradon, illetve Batthyány Lajost Pest-Budán, és én mindig arra szoktam utalni, ne a halálukra emlékezzünk, hanem az életükre. Mert bár négy haltak volna meg, az életük volt nagyszerű, és abban is azt gondolom, hogy talán az az üzenete ennek a emlékhelynek is, hogy az életére emlékezzünk a Montenuvo családtagoknak, nem pedig a halálukra, ezáltal maradnak velünk.
Folytassuk Vajta Lászlóval. Jönnek emlékezni emberek?
Igen, hát a családdal nagyon kevés volt már a kapcsolat. Akiről én tudok, meg én is találkoztam, Montenuvo Júlia, amikor meghalt, Margaretene Moszba, Ausztriába. Ott van egy családi sírhelyük. Ő visszajárt, és ő döntött úgy, hogy a vagyonból nem kért vissza semmit.
A mauzóleum bejáratától jobbra is és balra is egy-egy lépcsősor vezet. Csíga lépcsősor vezet fel minket a karzatra, és akkor egy emeletet kell nekünk csak feljebb menni. Azt mondta, hogy kórus célt szolgál.
Hát, sőt, hát a talvatalnál is lehet ezt használni. De általában nem jellemző, mert ilyen lépcsőkön nehéz azért mozogni. Van még egy rész, a felső rész, ott viszont egy kis harang is található.
Ez a lelógó kötél, ami itt van,
ez
az
egy harang kötél.
És ezt meg lehet, vagy nem lehet? Nem lehet, nem lehet. Olyan modern a helyzet, hogy László előveszi az okostelefonját, bekapcsol egy alkalmazást, és megszólal a harang. Miközben ugye szólnak a harangok, ez a kötél, ugye ez magától táncol, ennek van egy picit ilyen kísérteties jelleged, ez viszont egy abszolút modern kiegészítése a mauzóleumnak.
Az elhunytnak a kísérése ezzel a haranggal történik, és könnyebb így meglátni, hogy mikor lehet abba hagyni, és mikor lehet indítani a harangot.
Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen, Bolyból, illetve azon belül is a mauzóleumból, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is, Burkert Rudolfot hallották. We'll be right back.
Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
Jó reggelt kívánok!